Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentatya imádságáról és lelki közelségéről biztosítja a gánai helikopter balesetben elhunytak hozzátartozóit, áll abban a részvédtáviratban, amelyet Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával csütörtökön küldtek a Vatikánból Matthew K. Gianfi Szujani püspöknek, a gánai katolikus püspöki konferencia elnökének. 14. Leó pápa kifejezte őszinte részvétét a gánai katonai helikopter balesetében elhunyt miniszterek és közigazgatási tisztségviselők halála miatt. A Szentatya a halottak lelkét a mindenható Isten irgalmába ajánlja, és bizalommal imádkozik mindazokért, akik gyászolják őket, különösen is hozzátartozóikért. Leó pápa lelki közelségéről biztosítja az egész nemzetet ebben a nehéz időszakban. Azerbajdzsán és Örményország közösen terjesztené fel Donald Trumpot Nobel békedíjra. Ezt a két ország vezetője jelentette ki, miután tegnap a Fehérházban az amerikai elnök jelenlétében aláírta a 35 éve fennálló konfliktus lezárásáról szóló béke megállapodást, amely amerikai közvetítéssel jött létre. Ilham Aliyev, Azerbajdzsán elnöke azzal érvelt, hogy kézzelfogható eredményekről van szó, amely az amerikai elnök vezető szerepének köszönhető, akinek sikerült elérni azt, amit az EBSZ felügyelete alatt 1992 óta tartó úgynevezett Minszki folyamat révén hiába próbáltak létrehozni. Hozzátette, azt javasolja, hogy a két kaukázusi ország közös levélben forduljon a békedíj odaítéléséről döntő testülethez. Az azeri vezető kérdésre válaszolva hangsúlyozta, ha nem gondolták volna komolyan, hogy betartják a béke megállapodásban szereplő feltételeket, akkor egészen biztos nem jöttek volna el a világ első számú irodájába. Donald Trump úgy vélte, hogy egy olyan konfliktust sikerült lezárni, amire sokan próbáltak megoldást találni sikertelenül, és hozzátette, hogy Örményország és Azerbajdzsán több mint 35 éven keresztül keserű konfliktust vívott, amely óriási szenvedéssel járt mindkét nemzet számára. A fix 3%-os hitelprogram eredményeként sokkal több ház, lakás épül majd, mint korábban, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában tegnap. Orbán Viktor azt mondta, a program a vásárlókat, a fiatalokat támogatja, de költséghatárokat határoztak meg, így előzve meg az áremelkedést. Hozzátette, luxus lakásokra nem vehető igénybe a hitel. A kormány áremelkedést megakadályozó korlátokat épített be a programba, a lakására 100 millió, a házé 150 millió forintnál nem lehet magasabb. Emellett az új vagy használtan vett lakás, ház négyzetméterenként nem kerülhet többen 1,5 millió forintnál, közölte. A kormányfő úgy látja, a gyors megindulást követően kiegyensúlyozott, harmonikus fejlődésre áll be a lakáspiac. Már mától ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani a Szent István napi programok miatt. Augusztus 23-áig Budapesten, közölte a rendőrség a honlapján. A lezárások elsősorban a rakpartot, a hidakat, a budai vár, a belváros és a Városliget területét érintik. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a szakaszos és időszakos lezárások mellett megállási tilalmak is életbe lépnek a város számos pontján. Augusztus 15-én lezárják a gépjárműforgalom elől, 18-án éjfélig, valamint 21-től 23-ig a 11. kerületi műegyetem rakpart egy szakaszát, a Láncidat pedig 21-én hajnalig. Augusztus 15-től a gyalogosok nem közlekedhetnek a Margit hídon, 16-ától 21-ig a Szabadság híd északi járdáján sem. Augusztus 15-től lezárásokra kell számítani a budai és a pesti alsó rakparton, valamint a budai várban is, majd augusztus 18-ától a 14. kerületi Kóskároly sétányon. Térképekkel bővült a MÁV csoport által a budapesti keleti pályaudvar augusztus 25-én induló és 4 héten át tartó lezárása miatt indított aloldal, közölte a társaság vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt azt írta, a felújítás sokak számára kellemetlenséggel jár, ezért a lehető legnagyobb odafigyeléssel szervezték meg utasaik utaztatását. A budapesti közlekedési központtal szoros együttműködésben villamosjárat sűrítéssel, buszpótlással, valamint megerősített helyszíni jelenléttel segítik a zavartalan közlekedést és a folyamatos tájékoztatást. Végül az időjárásról. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de a délután második felében, valamint este északon átmenetileg több felhő lehet az égen, viszont számottevő csapadék ezekből nem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a változó irányú szél, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
Pótfelvételit hirdet az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem művészeti kara kántor alapszakon levelező tagozatra. A képzés az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben zajlik. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. Az egyház zene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat mesterképzésben folytassák. Az egyetemre felvételt nyert hallgatók az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditek többségét az intézmény zenei intézetében, míg az egyharmadát az Egri Hittudományi Főiskolán teljesítik. A 2025. szeptemberében induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével 2025. augusztus 10-éig lehet jelentkezni. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem 36-os körzet 520-424-es telefonszámán, valamint a felvi@uni-eszterházi.hu címen. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 36-os körzet 312-916-os telefonszámon, valamint a rektor@eghf.hu e-mail címen.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Cigánypasztorációs lelki gyakorlatot tartanak augusztus végén Gyöngyösön. A szervezők nagy szeretettel hívják és várják az érdeklődőket a 7. országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatra augusztus 23-án és 24-én Gyöngyösre. A férőhelyek száma korlátozott, ezért javasolják a mielőbbi jelentkezést. A jelentkezési határidő augusztus 17-e. A reménység éve, a szent év különleges kegyelmi és bűnbánati időt jelent számunkra. Fontos a megújulás, hogy egyre mélyebben meggyökerezzünk Krisztusban, és abban, hogy benne és általa valóban új emberek lehetünk. Az elmélkedéseket Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök fogja tartani, jelen lesz Székely János szombathelyi megyés püspök, az MKPK cigánypasztorációért felelős tagja, a záró szentmisét pedig Ternyák Csaba egri érsek celebrálja. Erről is beszélgetünk Bengi Magyar Annával, a Boldog Ceferino Intézet szakmai vezetőjével. Egy rövid zene után kezdünk. Szeretettel köszöntelek, Anna, a Zoom vonal túlsó végén, szervusz!
Szervusz, András, köszönöm a meghívást!
Aktualitásokról beszélgessünk így az elején. Volt egy országos zarándok, roma zarándoklat, július 5-én, mesélj, hogy sikerült.
A Mátraverejbei Szentkúti kegyhelyének a varázslatos, imádságos légköre most is nagyon nagy szeretettel fogadta az zarándokokat. Én azt hiszem, hogy mindenki átkerül egy sokkal szeretetteljesebb és Istenre figyelőbb közegbe, nem csak a természeti környezet miatt, hanem ugye a ferences szerzetesek és Lóránt testvér, a kegyhelyi igazgató üdvözlő szavai és áldása. Azzal kezdődik egy ilyen zarándoklat, amitől rögtön ez a nagy családi érzés, ami az egyház családja, a cigánypasztoráció nagy családja, befogadó, mosolygós légkör, amiben ott egy napot tölthettünk el. A résztvevők száma nem volt olyan nagy, de azt hiszem nem ez a lényeg, hogy olyan 6-800 ember volt ott az zarándoklaton. Nagyon-nagyon sok helyről érkeztek, még Kaposváról és Szeged mellől is jöttek zarándokok, akik vállalták ezt a hosszú utat. És nagyon szép tanítást hallhattunk Molnár Gábélától, Molnár Gábéla diakonustól, aki ugyanúgy, mint minden más program ebben az évben az egyházban a remény zarándokai témához kapcsolódott, és egy nagyon-nagyon szép tanúságtételt hallhattunk Balajtról. Egy balajti asszonynak az életét ismerhettük meg, illetve az útját a hitben. Utána a Szentmisén Székely János püspök atya volt a főcelebráns, és ő mondta, ugye ő prédikált, és nagyon-nagyon fontos, hogy a püspök atya mindig nagyon eleve a reményt és a bíztatást egy ilyen alap élményként és alapgondolatként élhetjük meg nála, és most is ugye, ahogy Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva vehettünk ezen részt, ez egy nagyon-nagyon szép találkozó volt. Én azt hiszem, hogy akik ott voltak egy pillanatnyi megállással az életükben is egy picit megállhattak, rátekinthettek a családjuk a maguk életére, illetve feltöltődhettek ezen a gyönyörű csendes helyen, és mindig nagyon hívogató és egy felhívás, hogy ne csak egy évben egyszer menjünk, akár Szentkútra, vagy más ilyen nagy közösségi eseményre, nem többször.
Augusztus végén pedig Gyöngyösön fogtak összegyűlni. Mi lesz ez a program?
Igen, én már 7. alkalommal kerül megrendezésre az országos cigánypasztorációs lelki gyakorlat, aminek ugye esztergomi gyökerei vannak, az itteni közösség kapta ezt imában, hogy legyen egy ilyen lelki gyakorlat, ami kifejezetten a cigánypasztorációs közösségek tagjainak szól. Ez nem feltétlenül azt feltételezi, hogy hogy az élet olyan nehéz a cigánypasztorációban, hanem azt, hogy folyamatos megújulásra van szükségünk, és nagyon hálás vagyok a gondviselésnek, hogy ezt így minden évben a pandémia, a gazdasági nehézségek és minden ellenére ez megvalósul. És Gyöngyösön most a Vakbottyán Katolikus Technikum ad otthont ennek a pillanatnyi közösségnek majd, de a liturgikus események a Szent Beltaran templomban lesznek. Sajnos rövidebb az esemény, egy éjszakát fogunk itt tölteni, tehát kétnapos rendezvényről van szó, de ennek ellenére azt hiszem, hogy a töltődésre, a találkozásra és a beszélgetésre ugyanúgy lesz lehetőség. Korábbi években ugye háromnapos rendezvények voltak ezek, most arra törekszünk, hogy azok, akik nem tudnak olyan hosszan kiszakadni a családjuk, közösségük életéből, azoknak talán ez a két nap megfelelő, és ők el tudnak jönni. Ez is egy fontos szempont, azt hiszem, a szervezésnél. A másik pedig, hogy ez az esemény is a reménységhez kapcsolódik, ezért ebben az évben azt a motot választottuk, amit köré Szocska Ábel püspökatya fogja a tanítást, elmélkedéseket építeni. Ez pedig a tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa. Azt hiszem, a szent évnek a lelki tartalmait egyre újra meg kell értenünk, hogy ez mit jelent. Egyrészt a úton lenni, az Isten felé úton lenni, másrészt pedig, hogy ez kapcsolódik a bűnbánathoz, a kegyelemhez, Isten irgalmához, és ezt a témát szeretnénk, ezt a gondolatkört szeretnénk Ábel atyával jobban megismerni, és egy kicsit megújulni a bűnbánatban és a kiengesztelődésben.
A helyszínválasztásról mesél, hogy a Gyöngyös minden évben máshol tartjátok?
Igen, kialakult ez a gyakorlat, hogy minden évben máshol van. Ennek az egyik oka, hogy egy olyan befogadó szálláshelyet keresünk, ahol van templom, illetve olyan terek, ahol kis csoportos beszélgetésre, egyéni kis csoportos imádkozásra, szentségimádásra is van lehetőség, tehát ez is egy olyan, ami picit szűkíti a lehetőségeket, illetve azt is szeretnénk, hogyha különböző régiókban szervezzük meg, akkor abból a régióból bízunk benne, hogy többen eljutnak a lelki gyakorlatra, hiszen ez egy egyszeri esemény, és tényleg nagyon nehéz esetleg egy fél országot átutazni, és az utazásra időt, pénzt és energiát szánni. Tehát van benne egy ilyen gondolat is, hogy különböző helyszíneken azokat a közösségeket jobban be tudjuk vonni, akik ott vannak, illetve bízom benne, hogy ez úgy is visszahat, hogy az ottani közösségek, a közelben lévő paptestvérek, egyháziak, akár diakonusok, szerzetesek, vagy a laikusok esetleg többi inspirációt kapnak, hogy ők is egymás felé forduljanak. Nevezhetjük ezt ugye cigánypasztorációnak, de mindazokat, akik esetleg hátrányos helyzetben élnek, vagy bármi nemű megkülönböztetés éri őket a társadalomban, az egyházban, az ő számukra is szeretnénk a kapukat kitárni.
Folytatjuk beszélgetésünket Bengi Magyar Annával, a Boldog Ceferino Intézet szakmai vezetőjével. Csatkára és Mária Pócsra is elzarándokoltak még az évben, szeptemberben.
Igen, ezek hagyományossá vált nagyon fontos közösségi alkalmak. A Mária Pócsi roma zarándoklat, a cigány közösségek zarándoklata, a Szentkereszt felmagasztalása ünnephez kapcsolódik, és ezt ugye a görögkatolikus egyházmegyék évről évre megszervezik, gondoskodnak a közösségi programról, az imádságokról, és ugye a vasárnapi nagy közös szent liturgiáról. Ennek mi mindig hírét visszük, és bátorítjuk az közösségtagokat, az érdeklődőket, hogy menjenek, de ugye ezt a görögkatolikus egyház szervezi gyönyörű lelkesedéssel és nyitottsággal. A csatkai búcsút pedig, amely a kisboldogasszony ünnepéhez kapcsolódik, azt a Veszprémi Főegyházmegye szervezi, és úgy kapcsolódunk ehhez a szintén sok évtizedes hagyományhoz, hogy a szombat esti 6 órás szentmisét Székely János püspök atya tartja, aki ugye a katolikus cigánypasztorációért felel a püspöki konferenciában, illetve hát ezt hazai, nemzetközi és állami szinten is képviseli. Az ő ezt a 6 órás szentmisét egy tanúságtétel követi, illetve a zenei szolgálatot is egy olyan közösség tagjai vállalják, akik így napi szinten részt vesznek a cigánypasztorációban. Az utóbbi években ez mindig mások, tehát nem ugyanaz a csapat lép föl, hanem szeretnénk, hogyha ezek a közösségek is bemutatkozhatnának így Esztergomból, Felvidékről, Váci Egyházmegyéből, Egri Főegyházmegyéből, tehát mindig máshonnan jönnek a zenei szolgálatot tevők. Ezáltal is szeretnénk, hogy ezek az események egy nagyobb közösséget érintsenek, és a szolgálatukkal pedig tanúságot tesznek arról, amit egyébként is minden nap ők tesznek.
Szívünknek trónját foglald el bennünk. Áldjál meg minket, soha ne engedjen.
Beszélgetésünk folytatásában a Boldog Ceferino Intézet múltjáról és céljairól beszélj nekem.
A Ceferino Intézet immár 10 esztendeje működik, és ez egy nagyon fontos megfogalmazása annak az egyházban, hogy szeretnék az egyházunkban, hogy ez a cigánypasztorációs tevékenység, illetve a rászorulókkal való foglalkozás az szervezett formát öltsön, illetve ennek legyenek közösségi megmozdulásai. Tehát a Ceferino Intézet, amely egy országos háttérintézmény, együttműködik az egyházmegyékkel, és így próbáljuk egymást inspirálni, motiválni, animálni ezekre a tevékenységekre. Ugye vannak események, amiket mi szervezünk, de vannak, amikor az egyházmegye hagyományos búcsújait, vagy találkozóit, mi visszük a hírét, vagy mi is meghívottként jelen vagyunk, és ez egy ilyen közösségi hálót alkot. Ez nagyon fontos küldetése a Ceferino Intézetnek, hogy ezt a közösségi hálót, amit a országszerte tényleg több száz településen lévő imaközösségek, tanodák, közösségi házak, szerzetesi szolgálatok, iskolák, plébániák végeznek, ezt egy ilyen lelki közösségben erősítsük, és ennek a személyes kapcsolódási lehetőségeit megadjuk. A másik nagyon fontos feladata a Ceferino Intézetnek az a képzés. A hétiskolája képzés nagyon fontos, hogy laikusokat, érdeklődőket, akár hitoktatók, egyháziak, pedagógusok, vagy közösségi emberek, akik az egyház és a hit iránt érdeklődnek, az ő képzésüket segítsük. A képzés itt most nem felsőoktatási vagy felnőtt képzést jelent, hanem ez egy belső egyházi képzés, aminek a fókuszában az ima élet segítése, a kommunikáció gyakorlása és a közösségépítés állnak. Ez a hétiskolája képzés, ez most megújítás alatt van, de ősszel folytatni fogjuk egy kisebb csoporttal a Váci Egyház megyében. A harmadik nagy terület, ami egyébként nagyon érdekesen összetud fonódni az előbb említett két tevékenységgel, illetve céllal, az a közfoglalkoztatási programunk, amely szintén 10 éve működik. Ez a roma közösségek értékek mentén elnevezést viseli, és ahogy a neve is mutatja, elsősorban azokon a területeken dolgozunk az országban, ahol olyan cigány közösségek vannak, vagy olyan települések, ahol találhatunk intézményeket, informális közösségeket, egyesületeket, akik a hátrányos helyzetben, vagy a peremen élők bevonásáért, a közös jövőért dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy az országban jelenleg 80 településen dolgozunk tanodákban, közösségi házakban, egyházközségekben, egyesületekkel, esetleg egyházmegyékkel együttműködésben, és a munkavállalóink konkrét feladatokat látnak el, amik vagy a környezet szépítésére, karbantartására vonatkoznak, ami lehet ugye a zöld területek, illetve az épületek, illetve a munkavállalók másik része, közfoglalkoztatottak jelentős része a közösségi kapcsolatok, szociális kapcsolatok területén dolgozik, és így egyrészt a közfoglalkoztatottak egyéni élete és családja élete változhat meg, vagy a munka szocializáció által, vagy pedig a közösségbe vonás és a közösségbe kerülés által, hogy egy családias, egyházias közegben vannak, illetve a másik oldalon pedig a társadalmi változás, hogy ők is tudnak megbecsült emberként értékteremtő munkát végezni, és bízunk benne, hogy előbb-utóbb az elsődleges munkaerő piacon tudnak elhelyezkedni. Tehát szeretnénk a Ceferino intézetet úgy megjeleníteni, amely egy befogadó hely, amely a párbeszéd helye, amely az egymás támogatásának a helye, legyen ez napi szintű kérdések egy család életében, illetve a segítők, pedagógusok, oktatók, papok, szerzetesekkel való közös gondolkodás, párbeszéd, közös imádság helye.
Folytatjuk beszélgetésünket Bengi Magyar Annával, a Boldog Ceferino Intézet szakmai vezetőjével. Említetted, hogy körülbelül 10 éve foglalkoztok a közfoglalkoztatással, és mik a tapasztalatok, tehát, hogy sokan kikerülnek az elsődleges munkaerőpiacra?
Igen. Tehát nem sokan, nem a számok számítanak, hanem az, hogy egy-egy életsors, vagy életút az hogyan rendeződik. Nagy mértékben függ az, hogy hogyan tudnak tovább menni, hogy abban a régióban, vagy abban a járásban van-e munka lehetőség. Tehát, hogy vannak-e olyan, tehát kínálnak-e egyáltalán a munkaerőpiacon olyat, ahol tovább lehet menni. Tehát ez azért nagyon eltérő, mert nem csak az elkötelezettségtől és a képzettségtől függ. Vannak olyanok, akik a családi élethelyzetük miatt nem tudnak tovább menni, mert szükséges, hogy a településen maradjanak, hogy tudják segíteni akár a felmenőiket, akár a gyermekeiket, vagy esetleg egy olyan egészségügyi helyzet határozza meg őket, ami miatt szintén nem tudnak arrébb menni. De nagyon-nagyon örülünk, hogy minden évben vannak olyan munkavállalóink, egy-két-három fő, akit esetleg az a szervezet átvesz főállásba. Tehát ez is egy nagyon-nagyon szép minta, hogy aki rátermett, az utána teljes állásban, hogy jobban fizetett állásba, státuszba tud kerülni, illetve van az is, hogy időközben valamilyen képzettséget szereznek, érettségit, vizsgát sikerül letenniük, és akkor így tudnak szépen előbb-utóbb kikerülni. Azért ez nem tömegével van sajnos, nagyon szeretnénk minden fórumon jelezni, akár egyházban, akár állam előtt, hogy hogyan látnánk jónak, hogy regionális fejlesztésekkel, hogyan lehetne őket valóban segíteni. Ez egy nagyon hosszú párbeszéd, és az államnak is ugye nagyon sok szempontból nehézségei vannak a munkahelyteremtéssel, az egyháznak is szűkösebbek a forrásai, de abban bízunk, hogy a párbeszéd és a hiteles jó példák azok előbb-utóbb majd ösztönzik a döntéshozókat.
Amaro de manchuna kodo chiro Amaro de Amaro de mai baru no chikashito Amaro de Amaro de mai andava volar chado Amaro de Modendo
gyakorlatokról beszéljünk a folytatásban. Több misszió működik, és a tanodák rendszeréről is egy kicsit ismertes már hallgatóinknak, hogy hogyan is működnek a tanodák.
A jó gyakorlatok terén ugye lehet intézményes szinten is gondolkodni a jó gyakorlatokon, illetve vannak a személyes egyéni életutak, amikor nagyszerű példákat látunk, akár így a plébános atyák, vagy a egy-egy tanoda vezető áldozatos munkája és kitartó szolgálata példáját tudnám említeni. A jó gyakorlatokat mindig úgy olyan sikertörténetként állítjuk be, de hát azt tudjuk, hogy a hétköznapok mennyire sok munkát és feladatot adnak, és mennyire sok kitartásra van szükség. És említhetném itt a szerzetesi jó gyakorlatokat, aminek ugye a szerzetesi létformából, illetve a rendek karizmájából adódóan van egyfajta folytonosság, és ugye ezt említhetjük ugye a szalézi helyszíneket, vagy a ferenci szegény gondozó nővéreket, a jezsuitákat, a szeretett misszionáriusait, akik ugye az Egri Főegyházmegye területén is tevékenykednek. De az utóbbi években a felzárkózó települések program ad egy új lehetőséget a jó gyakorlatokra, ugyanis ez az állami program, ami több évtizedre szól, a megvalósító szervezetek jelentős része egyházi szervezet, és ugye már lassan 200 települést vontak be a tervezett 300-ból, és nagyon sok egyházi szervezet dolgozik itt. Ez egy nagyon szigorú szakmai program szerint működik, amit a Máltai Szeretett Szolgálat felügyel, de mégis minden településen a helyi diagnózisra és a helyi közösség igényeire próbálnak válaszolni. És ezekben a központ minden településen a jelenlétpont, és a jelenlétpontnak az életét, a légkört, a lelkiséget a megvalósító szervezet határozza meg, és ezek is nagyon-nagyon szép gyakorlatokká nőnek ki, és nagyon sok szervezettel vagyunk így a közfoglalkoztatás, illetve a cigánypasztorációs lelkiség, vagy ebben való közös munka alapján egy régi hosszú történetünk van már, és nagyon jó gyakorlatoknak látom ezt, hogy most azok a szervezetek, akik vállalták ezt, együttműködve az állammal egy új formai keretek között próbálják ezt a lelkiséget bevinni, ami azt jelenti, hogy egy meghívás az Istennel való közös létre, amellett, hogy ugye szociális szolgáltatásokat és segítséget nyújtanak. És nagyon-nagyon jó tapasztalatunk van a katolikus karitász településeivel, ahol nagyon nagy szakmaiság mellett, nagyon jó szakembergárdával és egy ilyen keresztény lelkiségben történik ez, és keresztény életre való meghívással. Ez nagyon jó tapasztalat, hogy a balajti közösség, ahol ugye egy nagyon-nagyon erős 100-fős cigány közösség alakult ki, azon a településen is lett jelenlétház, az ő együttműködésük is egy szép történet, illetve ők vállalták most Sajókazát is. Nagyon szép együttműködés van a katolikus karitász és a Veritas szerzetesek között, Köröm, Gilincs, Kesznyéten településeken, de ezek nem azt jelentik, hogy máshol nem, csak egy-két jó példát szeretnék mondani. Gyönyörű az együttműködés a Arlón, a ferences nővérek, és a jezsuiták között, és ebben azt hiszem az, ami miatt róluk beszélek, az együttműködések, hogy eddig is ők jó, nagyon szép, jó gyakorlatokat mutattak föl, de azt hiszem, hogy korunkban fel kell ismerni az együttműködéseknek a jelentőségét, hogy mennyivel többet tudunk így tenni egymásért, hogyha mindenki beleadja azt, amihez ő ért, vagy amiben ő jó, vagy amit ő tud hozni, és így hatványozottan tudunk ránk bizottakért tenni. És ez ugye együttműködés egyházon belül, együttműködés az állam nyújtotta lehetőségekkel, és nagyon sok önkéntest is be lehet ezekbe a tevékenységekbe vonni, és azt hiszem, hogy ez is egy megélése lehet annak, ahogy kovászként jelen vagyunk a társadalomban.
A cigánypasztorációban milyen változások mentek végbe, tehát akár az eszközöket tekintve, hogyan is változott az elmúlt évtizedekben, mik a legfontosabbak, amiket kiemelnél, például akár a megszólítás szempontjából?
Bizonyos értelemben nem változnak az eszközök, mert hogy a legfontosabb, azt hiszem a személy, nem azt hiszem, biztos vagyok benne, hogy a legfontosabb a személyes megszólítás és a személyes jelenlét. Ez nem változott az évtizedek során. Ennek lehet, hogy vannak olyan árnyalatai, hogy a közösségi médiában hogyan vagyunk jelen, hogy a közösségi média platformjain keresztül hogyan tudunk személyes kapcsolatba kerülni egyes emberekkel. Ez változott, de az, hogy a személyességet ebből nem lehet kikapcsolni, az teljesen biztos. Az, hogy ennek milyen intézményi keretei vannak, az is, ahogy említettem például itt a felzárkozó települések program jelenlétpontjait, ezek is ilyen értelemben változnak, az elnevezések, vagy a finanszírozás, vagy a jogszabályi keretek, de az, hogy közösségi házak vannak, ami közösségi ház, vagy plébánia, ami közösséget befogad, az se változik, csak az elnevezésük változik. És én ezt azért hangsúlyozom, mert hogy ez egy út, hogy hogyan tudunk segíteni, hogy ha nem kerülünk személyes kontaktusba, akkor is ugye adományokkal, akár célzott, akár pénz, akár tárgyi adományok, élelmiszer, ezekkel is kapcsolatba lehet kerülni. De azt hiszem, a legnagyobb változás, amire szükség van, az, hogy a lelkekben változzanak az egymásról alkotott vélemények, illetve az Isten előtt úgy jelenjünk, egyformák vagyunk, és ezt próbáljuk majd megélni és megvalósítani. És én nagyon szívesen dolgozom azért, hogy a szükséges, ilyen adományozói és egyéb platformok, azok szükségesek, de nem elégségesek, és hogy a személyességet tudjuk hangsúlyozni. Ezért is szeretem és bátorítok mindenkit, hogy jöjjön el a cigánypasztorációs lelki gyakorlatra.
Ne add fel, ha fáj, jön majd egy új nap, új csodák, hisz az ember az, aki folyton változik. Ha boldogságra vágysz, figyelj nagyon rám, ebben a dalban szól az, ami benned szól, a titok szerte foszlik már, megnyílik most egy új világ. Mit üzen az ég? Mindenben rejtve van a szépség, s egy nagy titok. Mit üzen a szív? Ki az, aki hív? Hisz az első szeretet, örök élő üzenet. Jöjj és szólsz még kincsedet. Annyi mindent látsz, és sok mindenre vágysz. Van, mi teljesül, de a szívig nem jut el. De van egy szivárvány, melyet élő szíved lát. Jól tudjuk, honnan jön, vagy merre tart. Tudod, az út végén kivár, ha figyelsz, meghallod szavát. Mit üzen az ég, mit üzen a víz? Mindenben rejtve van a szépség, s egy nagy titok. Mit üzen a szív? Ki az, aki hív? Hisz az első szeretet, örök élő üzenet. Jöjj és szólt szép, mint csenek. Mit üzen az ég? Mit üzen a víz? Mindenben rejtve van a szépség, s egy nagy titok. Mit üzen a szív? Ki az, aki hív? Hisz az első szeretet, örök élő üzenet. Jöjj és szólt szép, nincsenek. Jöjj és szólt szép, nincsenek. Jézus, kincsedet.
Folytatjuk beszélgetésünket Bengi Magyar Annával, a Boldog Ceferino Intézet szakmai vezetőjével. Mennyire látod a nyelv, tehát hogy már a cigányság körében mennyire élnek még a régi, akár lovári és egyéb nyelvek? Tudják ezeket még? Használják?
Azok a közösségek, akikkel nagyon kevesen beszélik már anyanyelvi szinten, és a családokban a saját nyelvüket, de hála Istennek a beások, tehát hogy a beások, a kárpátit és az olá cigány közösségekben is beszélik, ennek ugye több dialektusa van. Az egy általános tendencia, ami szintén egy emberi dolog, és a föld olyan körbe így van, hogy általában a nagyobb domináns nyelv kiszorítja ezt az anyanyelvet, mert ennek nincsen olyan nagy írásbelisége, és hogy ez egy szóbeli, inkább a szóbeliségre hagyatkozhatunk, és nagyon kevés, akár a lejegyzett folklór anyag, akár ugye az irodalmi nyelv, vagy a közélet nyelve, vagy az egyházi nyelv. És sokszor ez sokkal gyorsabban hip-hop néhány generáció, és elvesztik a nyelvet, de több közösséget látok, ahol viszont nagyon örömmel megtartják, és ez nagyon nagy gazdagságot ad valakinek, ugye, hogyha a több nyelvvel gondolkodik, kommunikál, ez egy nagyon szép dolog, azt hiszem itt ez a... Ahogy a világban jelen vagyunk, és ahogy leképezzük a körülöttünk élő világot a nyelv által. Tehát, hogy kopik ki, de hogy több olyan közösséget tudnék mondani, például Hodász is, illetve Baranya megyében is sokan vannak, akik szeretnék megőrizni ezt, és több olyan eseményt hoznak létre, ahol a gyerekeket erre tanítják. És ez ugye lehet ilyen a mondókázástól az énekeken át egészen a esetleg irodalmi szintig. Tehát, hogy van erre törekvés, de erről ugye azok az iskolák, ahol akár a Gandhi gimnázium, vagy a Ambedkár, azért ott is próbálják ezt tanítani és szinten tartani. Az egyházban annyit tudunk tenni egyelőre, mert ugye a papjaink közül is nagyon kevesen beszélik anyanyelvi szinten, mint Lakatos Péter atya például, ő ugye anyanyelvi szinten beszéli a nyelvet, hogy készül a misekönyv lovári fordítása, ami egy borzasztóan nagy munka, most már a korrektúránál tartanak, és hát bízunk benne, hogy ezzel hozzájárulunk, ezzel ahhoz az identitáshoz, ahhoz a gazdagsághoz, amit egy kettős identitás jelenthet, hogy ő ugye Magyarországon született cigányok, magyarok is, cigányok is, és ezzel az egyház próbálja segíteni ezt a folyamatot. Ugyanakkor ez ugye a lovári fordítás, nem mindenkinek ez az anyanyelve, de azt hiszem ez is már egy lépés. És még szeretném említeni, hogy több közösségben azokat a dicsőítő énekeket, amiket ugye nagyon sokan ismerünk, lefordítják, és a cigány dialektusokban éneklik, és tanítják nekünk ezeket. Tehát van egy ilyen vonal az egyházban, ami próbálja ezt összekapcsolni.
Előfordul tehát a misézés is akár lovári vagy más nyelven?
Igen. A misének is megvan a lovári, az állandó részeknek a fordítása. Ezt a Székely János püspök atya is szokta használni az eseményeken is, és ezt mondja ezeket a részeket. Ezt próbáljuk tanulni, és igyekszünk tisztelettel és türelemmel tanulni, és köszönjük a cigány testvéreknek, hogy ők ezt így türelemmel viselik tőlünk, ahogy botladozva tanuljuk.
Hallgatóink hogyan tudnak nektek segíteni?
Azt hiszem, hogy ha esetleg egy közelükben lévő ilyen eseményre, amiről hírt kapnak, akár helyi, vagy egyházmegyei szervezés, vagy országos, és eljönnek, és megismerkednek velünk, azt hiszem, az egy nagyon nagy közösségépítő lépés lenne, ha sokan bekapcsolódnának, vagy csak egy-egy alkalommal eljönnek, az nagyon jó. Illetve az ima háttér, hogyha fontosnak tartják ezt a célt, hogy az egyházban mindenki jól érezhesse magát, azt hálásan köszönjük, ha imádkoznak ezért.
mondjunk elérhetőségeket.
A Boldog Ceferino Intézetnek van egy honlapja, illetve az esztergomi irodában tudnak konkrét kérdéseket föltenni, aminek az elérhetőségei szintén a honlapon megtalálhatóak.
Anna, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Hai gloria tu agna Paruella mare in le Quaggi sa me sa Andrei ti ripresenzia Hai luvu di stiro anna Che tu sano de Tu stanno delo mai baro, hai tu traiz dem la andamaro, ilo, hai tu traiz.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Bengi Magyar Annával, a Boldog Ceferino Intézet szakmai vezetőjével beszélgettünk. Én búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!